Áldás békesség, Isten hozott mindenkit. Pál apostol szavával is hadd köszöntsem a gyülekezetet. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Akkor most is ezzel az énekkel kezdenénk, amit olyan hamar megtanultunk, és mindjárt mind a két versszakával énekelhetjük. Találkozni jöttem veled, Istenem. Találkozni jöttem veled, Istenem, te jól ismersz engem, s én kitárom a szívem. Itt vagyok, Istenem, vizsgálj meg engem. Itt vagyok, Istenem, leteszem életem. Itt vagyok, Istenem, hogy halljam hangodat. Itt vagyok, Istenem, hogy tegyem akaratodat. Vágylak megismerni téged, Istenem, szent lelkedben járni és élni szüntelen. Itt vagyok, Istenem, vizsgálj meg engem. Itt vagyok, Istenem, leteszem életem. Itt vagyok, Istenem, hogy halljam hangodat. Itt vagyok, Istenem, hogy tegyem akaratodat. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága Istenünk, igen, itt vagyunk, mert itt lehetünk a te kegyelmedből. Te engedted azt, hogy megérjük ezt a mai napot, te engedted, hogy ennek a napnak a végére jussunk, és te engedted, hogy ennek a napnak így a vége felé eljöjjünk ide, itt legyünk. Uram, én nagyon hálás vagyok neked ezért a gyülekezetért, személy szerint mindenkiért, akit indítottál ma este is, és akik engedtek ennek a hívásnak, mert megnyilvánult az ő életükben, a hitéletükben az engedelmesség, hiszen sokan tudnak erről az evangelizációról, és valaki úgy döntött, hogy nem jön el, de hálás vagyok, Uram, mindazokért, akik meg úgy döntöttek, hogy eljönnek, hogy kiteszik magukat a te igéd hatásának. És ez mindig jó, de nem mindig minden pillanatban könnyű elviselni, mert valamikor keményebben szólsz hozzánk, valamikor megfeddesz, valamikor megintesz, mert akkor éppen arra van szükségünk. De akár keményebben szólsz hozzánk, akár nagyon gyengéden, szeretettel, te mindig szeretetből teszed ezt, és mindig azért, mert gyógyítani akarod az életünket, változtatni egyre jobb irányban, hogy egyre inkább Krisztushoz váljunk hasonlóvá, egyre jobban kiformálódjon bennünk is a Krisztus. Köszönjük, Urunk, hogy nem fáradtál abba bele, hogy törődj velünk, ahogy tegnap is láttuk, hogy aprólékosan is odafigyelj életünk minden mozzanatára. Ha ebbe belegondolunk, akkor ez is egy olyan csodálatos dolog, hogy te, aki az egész világ mindenséget, az univerzumot teremtetted, te egyen-egyenként törődsz velünk, odafigyelsz ránk, minden lépésünkre, minden gondolatunkra. Köszönjük neked, hogy ilyen Urunk, ilyen Istenünk vagy, és így mutattad meg magadat a mi Urunk Jézus Krisztus személyében is. Kérünk azért, hogy ahogyan megígérted Jézusban, hogy elküldöd a te szent lelkedet, és általa is jelen leszel, közel leszel, annyira közel, hogy bennünk, a Szentlélek által bennünk is lakozást veszel, hogy ez a csoda itt is és most is megtörténhessen, hiszen akkor fog számunkra a te igéd megnyílni, és akkor történik meg az a csoda, ami Mózes Mózes számára is megtörtént, és sok-sok bibliai szereplő számára megtörtént, hogy egyszer csak fellobban az az isteni láng, amiből te megszólalsz. Örünk, kérünk, drága Szentlélek, hogy jöjj, és az emberi szavakon túl hadd hallhassuk meg Istenünknek az üzenetét. Itt vagyunk, hogy ez megtörténhessen, ez a csoda, és várunk, Urunk, arra, amit elkészítettél erre a mai estére is. Ámen. Szeretett gyülekezet, olvasom Isten igéjét, Mózes második könyvének az első fejezetét, a teljes első fejezetet. Tehát Mózes második könyve első fejezet. Illetve az első fejezetet a 8. verstől kezdem, itt a nemzetség nevek felsorolását, azt most elhagyjuk. Új király került azonban Egyiptom élére, aki már nem ismerte Józsefet. Azt pedig ezt mondta népének. Lám, az izraeli nép nagyobb és erősebb, mint mi. Bánjunk csak okosan vele, hogy még többen ne legyenek, mert ha a háború támad, ő is ellenségeinkhez csatlakozik, ellenünk harcol és kivonul az országból. Ezért munkafelügyelőket rendeltek föléjük, hogy kényszermunkával sanyargassák őket. Raktárvárosokat kellett építeniük a fáraó számára, Pitómot és Ramszeszt. De mennél jobban sanyargatták őket, annál inkább szaporodtak és terjeszkedtek, úgyhogy félni kezdtek Izrael fiaitól. Ezért kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak Izrael fiait. Kemény munkával keserítették az életüket, sárkeveréssel, vályogvetéssel és mindenféle mezei munkával, sokféle munkával kegyetlenül dolgoztatták őket. Azután parancsot adott Egyiptom királya a héber bábáknak, akik közül az egyiknek Sifrá, a másiknak Púá volt a neve. Ezt mondta. Amikor a héber asszonyok szülésénél segédkeztek, figyeljétek a szülés lefolyását. Ha fiú lesz, öljétek meg, ha leány, hagyjátok életben. De a bábák félték az Istent, és nem cselekedtek úgy, ahogyan Egyiptom királya meghagyta nekik, hanem életben hagyták a fiúgyermekeket. Ezért Egyiptom királya magához hívatta a bábákat, és ezt mondta nekik. Miért teszitek ezt? Miért hagyjátok életben a fiúgyermekeket? A bábák pedig ezt felelték a fáraónak. Mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptomiak, hanem életerősek. Mielőtt a bába odaér hozzájuk, már meg is szültek. Ezért jót tett Isten a bábákkal, a nép pedig szaporodott és igen megerősödött. És mivel a bábák félték az Istent, ő tovább szaporította Izrael házát. Ekkor megparancsolta a fáraó egész népének, minden újszülött héber fiút dobjatok a Nílusba, csak a leányokat hagyjátok életben. 1989-ben 17 éves szakmunkás tanuló voltam. Mindannyian éreztük és vártuk azt a változást, ami egy ideje már benne volt a levegőben, hogy véget ér a szocializmus, véget ér az egypártrendszer, és jön valami új. Akkor már legalább egy éve én így büszkén hordtam egy Kossuth címeres kitűzőt, és hát más módon is igyekeztem kifejezésre juttatni, hogy személy szerint én is nagyon várom a rendszerváltást. Amikor egy új ember, vagy egy új kormány kerül egy ország élére, akkor általában ez szokott történni, hogy felerősödnek a reményteljes várakozások, vagy akár ennek az ellenkezője, felerősödnek a negatív érzések. Mert egy új vezető, vagy egy új kormány nem feltétlenül hoz jó változást. Mai igénk hasonló helyzetbe vezet el bennünket, azzal kezdődik, hogy új király került Egyiptom élére. Egy darabig úgy tűnik, hogy ő, ez az új király, a mai történetünknek a főszereplője. Sok mindent megtudhatunk róla, hogyan gondolkodik, miket mond, hogyan viselkedik, látjuk, ahogyan utasít, irányít, mintha minden tőle függne. Igazi főszereplőnek tűnik így elsőre, és saját maga talán annak is tartja, vagy annak is gondolta magát, mint ahogyan a környezete is annak tarthatta, valójában azonban csak majdnem főszereplője ennek a történetnek, ennek az ige szakasznak, amit felolvastam, mert Isten nem neki szánta a főszerepet. Ez az új király, ez nagy reményekkel kecsegtette az egyiptomiakat, ugyanakkor szinte azonnal kifejezésre juttatta, hogy az egyiptomiakon kívül senki más ne várjon tőle megértést és egyáltalán semmi jót. Különösen József leszármazottai, az izraeliták ne számítsanak tőle semmi jóra. Mivel elég nagy szerepe van ennek az új királynak, a fáraónak a mai igénkben, nézzük meg röviden, hogy mit tudunk meg róla a történelemből és a Bibliából. Nagyon szeretem a történelmet, és éppen ezért most megpróbálom visszafogni magamat, legalább így a jegyzeteimből is legalább egy oldal jegyzetet kihúztam abból, amit előzetesen leírtam, mert az mind történelmi adat volt. Nem biztos, hogy mindenki úgy van, mint én, hogy ennyire szereti a történelmet, lehet, hogy valakinek unalmas, úgyhogy akkor erre is gondolom, amikor kihúztam, és próbálom magam visszafogni, és csak annyiban térek ki a történelmi tényekre, eseményekre, amennyire szükséges ez az igénk jobb megértéséhez. Mit tudunk meg erről az új királyról, erről a fáraóról, akinek később aztán még nagyon nagy szerepe lesz itt Isten népének az életében. Mit tudunk meg róla a történelemből? Az új király megnevezés az nem csupán egy új uralkodót jelent, hanem egy új dinasztiát is, és ezzel együtt egy új korszakot. Erre a bibliai leírás is utal, és a történelem tudománya is alátámasztja. A Bibliából tudjuk, hogy amikor József Egyiptom második embere lett, akkor egy hatalmas éhínség fenyegette Egyiptomot, és hát Egyiptomnak az egész környékét. És József isteni bölcsességgel kiválóan kezelte a helyzetet, raktárakat építetett, és ugye akkor volt a 7 bő esztendő, aztán jött a 7 szűk esztendő, és ő a 7 bőséges esztendő termését ezekbe az újonnan épített raktárakba betakarítatta, és nagyon szigorúan osztotta be. És így amikor elérkezett a 7 szűk esztendő, az éhínség ideje, akkor ez alatt az éhínséges időszak alatt is jutott ennivaló Egyiptom lakói számára, sőt még a környéken élők számára is, mert József Isten segítségével ennyire előrelátó tudott lenni, és ennyire következetesen be tudta osztani az élelmiszert. József az éhínség elől Egyiptomba hozatta a családját, a Nílus delta vidékén Gósen földjén telepedtek le, mindez Egyiptom történelmének egy különleges korszakában játszódott, az úgynevezett középbirodalomnak a végén. Ekkor a hatalmas ország éppen hanyatló korszakát élte, szétesett, az addig egységes birodalom szétesett alsó és felső Egyiptomra. Alsó Egyiptom az a rész, ami a térképen fölül szerepel, de ez ne tévesszem meg senkit. Alsó Egyiptom az a rész, amely a földközi tengerhez van közelebb, amely a Nílus delta vidékét is magába foglalja. Józsefnek és leszármazottjainak a története itt játszódik, Alsó Egyiptomnak ezen a részén, a Nílus delta vidékén. És ennek az Alsó Egyiptomnak József idejében idegen eredetű uralkodói voltak, ezeket nevezi a történelem Hikszoszosznak. Titokzatos és izgalmas a történelmük, a mai napig elég sok homály van velük kapcsolatban, néhány dolog azonban jelenleg biztosnak tűnik róluk. Az egyik az, hogy a Hikszosz elnevezés az nem egyetlen konkrét népre értendő, hanem bevándorlók több hullámára. Két évszázadig uralkodtak ők Egyiptomban, de mindvégig, az egyiptomiak mindvégig idegenként tekintettek rájuk, amit az egyiptomi elnevezésük is mutat, ugyanis az egyiptomi eredetű Hikszosz szó azt jelenti, hogy idegen ország uralkodói. Szintén tényként kezeli a történelemtudomány, hogy uralmuk alatt a fővárosuk Avarisz volt a Nílus delta északkeleti részén, és ők adták az egyiptomi fáraók 15. és 16. dinasztiáját, amely Krisztus előtt 1800-tól 1550-ig uralkodott. Úgy azonban, hogy a 17. dinasztia velük egyidejűleg uralkodott felső Egyiptomban, tehát a déli részen. És ennek az utolsó uralkodója, tehát felső Egyiptom utolsó uralkodója, Kamosze kezdte a Hikszoszokat kiszorítani, és aztán a 18. dinasztia első uralkodója, Ahmose üzte ki őket teljesen és véglegesen. A kiszorítás az viszont csak az uralmukra vonatkozott, régészeti leletek szerint ugyanis a népesség megmaradt a delta területén. És ez azért érdekes a számunkra, mert teljesen egybevág azzal a bibliai tudósítással, hogy József leszármazottjai ott tartózkodtak Gósen földjén, a delta vidéken, a többi idegen eredetű néppel együtt. Tehát amit a Biblia leír, azt utólag a történelemtudomány is alátámasztja, a legfrissebb történeti kutatások és régészeti leletek ezt mind-mind megerősítik, amiről mi a Bibliában olvasunk. József idejében tehát még tartott a Hikszoszok uralma, az a fáraó is, akiről József történetében szó van, Hikszosz volt. És ezt azért jó tudnunk, mert ebből a történeti háttérből érthetjük meg igazán azt a bibliai megjegyzést, amellyel a mai igén kezdődik, hogy új király került Egyiptom élére. Ez dinasztiaváltást és egyben korszakváltást is jelent. Már nem Hikszosz fáraó uralkodik, nem idegen eredetű népből származó uralkodó. Ez nekik ugyanolyan fontos volt, mint annak idején nekünk, hogy Árpádházból származzon a magyar király. Ha nem árpádházi, akkor nem kell. Hát, hogy ezért ez megvan a népekben, az egyiptomiakban is megvolt. És újra, amikor elkezdődik a mai történetünk, a mai igényben, akkor újra egy született egyiptomi lesz a fáraó. Hogy végül is melyik fáraóval lehet azonosítani a Bibliában szereplő új királyt, aki majd Mózessel és Istennel kerül szembe, azt nem lehet tudni pontosan. Az időszámításunk előtti 1300-as évektől egészen az 1200-as évek elejéig három fáraó uralkodott, első Ramszesz, meg az ő fia első Széti, és az ő fia második Ramszesz, és mindhárman szóba jöhetnek, mindhárman folytattak, vagy legalább elkezdtek kisebb-nagyobb építkezéseket. Na hát ennyit arról, hogy mit tudhatunk meg a történelemből, erről az új királyról, és akkor most nézzük, hogy mit tudhatunk meg róla a Bibliából. Az első megjegyzés vele kapcsolatban az, hogy ő már nem ismerte Józsefet. Ezt elmondja a Szentírás szövege, hogy ez az új király már nem ismerte Józsefet. József korábban fontos szerepet töltött be annak az országnak az életében, amelynek ez az új király most az újdonsült uralkodója lett. József nem csupán az egyik legmagasabb rangú tisztségviselője volt, nem is olyan rég még ennek a birodalomnak, hanem a megmentője, aki a nagy éhínség idején megmentette Egyiptomot az éhhaláltól. És ez az a kimagasló jó tett, amit már nem ismert az új király. Hogy azért nem ismerte, mert nem volt róla információja, azt én nehezen tudom elképzelni. Nem volt az még olyan régen is, különben is, amikor valaki egy országot vagy egy egész népet megment, azt azért nem nagyon szokták elfelejteni. Inkább azért nem ismerte Józsefet, mert nem akart tudomást venni róla. Ugyanis a folytatásból kiderül, hogy az új király mindent fel akart számolni, ami a Hikszosz korszakra emlékeztette volna őt, és ebbe József és a leszármazottjai is beletartoztak. Azt sem számított, hogy mi mindent köszönhettek amúgy annak idején Józsefnek. Ez nekünk, magyaroknak is ismerős lehet a történelemből, sőt, sajnos ismerős lehet a mostani ukrajnai helyzetben. Újra és újra elcsodálkoznak azon az ukránok, hogy mennyire segítőkészen fogadjuk őket, és mennyire támogatjuk őket, nem csak a kárpátaljai magyarokat, hanem az ukránokat is. Eddig nem ezt mondta nekik rólunk az ellenséges propaganda. Tehát csodálkoznak, amikor ide jönnek Magyarországra, és hálásak. De ha majd véget ér a háború, vajon meddig fog tartani a hála? Ez egy nagy kérdés. Hát adja Isten, hogy ne merüljön a feledés homályába mindaz, ami most megmutatkozik a számukra, mert mindkét nép számára ez lenne a fontos. A nem tudás, nem ismerés az sok negatív következménnyel járhat, és ezek közül az egyik legrombolóbb, amiről itt is olvasunk igénkben, lehet, hogy mi is átéltük már egyszer-kétszer, valakivel jót tettünk, és ő később erről nem vesz tudomást. De amikor fordul a kocka, akkor nem számítja be, hogy mi korábban jó indulatot mutattunk, vagy segítettünk neki. Ellenségként kezel minket. Akkor is, amikor mi korábban barátként viszonyultunk hozzá. Talán ismerős ez néhányatok életében. Az, hogy valaki így viselkedik, ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Csak azzal, hogy mi magunk ne tegyünk így. Ez már rajtunk múlik. Ha valaki jót tett velünk, arról soha ne feledkezzünk el. Azt mindig tartsuk szem előtt később is. Ennek kell következnie keresztény hitünkből. Ami arról szól, hogy Isten jót tesz velünk. Ő abszolút, sőt abszurd értelemben tesz jót velünk, annak ellenére tesz jót velünk, hogy mi gyakran megbántjuk őt. Sőt, ellene is tegülünk. Elszakadunk, vagy eltávolodunk tőle. És ennek ellenére jót tesz velünk. Tanuljuk ezt tőle, és gyakoroljuk az embertársaink felé. Ez azért is fontos, mert a folytatásban azt látjuk, hogy ha a jóról szándékosan megfeledkezünk, akkor sokkal nagyobb eséllyel fogunk a rosszra hajlani. Ha nem a jót tesszük, akkor automatikusan a rosszra fogunk hajlani. Ezt látjuk ennél az újdonsült fáraónál is. Amiket mond, az nagyon sokat elárul a jelleméről. És akkor most még ez az, amit megnézünk, ami még kiderül róla a Bibliából, hogy milyen jellemű volt ez az új uralkodó. Sok mindent megállapíthatunk a jelleméről, azok alapján, a mondatok alapján, amiket a Szentírás megfogalmaz vele kapcsolatban. Látni fogjátok, a szavai nem csak azt mutatják, hogy az első pillanattól rosszra hajlik, hanem azt is, hogy ez az újdonsült fáraó, hát, hogy finoman fogalmazzak, sületlenségeket beszél. Mindjárt az első mondata, amiről olvasunk, erősen indít, lám, Izrael fiainak népe nagyobb és erősebb, mint mi. Most lett fáraó, és ez az első mondata. Lám, Izrael fiai nagyobbak és erősebbek, mint mi. Feltűnő, hogy a legelső uralkodói megnyilatkozása nem a saját népével foglalkozik, nem a saját népéről szól, hanem egy másik népről. Hát, ha egy újdonsült uralkodó a legelső megnyilatkozásában így beszél, akkor felmerülhet bennünk az a kérdés, hogy hol van az ő gondolataiban és a szívében a saját népe. Miért nem velük kezdi? Miért nem azzal kezdi, hogy a saját népéről álmodik? Miért azzal kezdi, hogy egy idegen népről fantáziál? Nagyobbak és erősebbek, mint mi. Persze. Hát ez még túlzásnak is nagyon erős. Sületlenségeket beszél, hogy lehetne nagyobb és erősebb egy olyan népcsoport, amelyik még csak 4 generáció óta van ott. Akkoriban 25 évvel számolták a generációkat, 4 generáció, 4×25 a 100 év. De még ha 40 évvel számolunk is, akkor is csak 160 év. 100 vagy 160 évvel azelőtt 70-en érkeztek József rokonai, ennyi idő alatt nem lettek nagyobbak és erősebbek a benszülött egyiptomiaknál. Hát ne mondjon már ilyet, de mond, de ő mond ilyet. De egyébként még akkor sem, hogyha a Bibliában azt olvassuk, hogy Izrael fiai pedig szaporodtak, gyarapodtak, megsokasodtak, nagyon-nagyon megerősödtek, és megtelt velük az ország. Ugyanis az eredeti héber szöveg nem az egész országot említi, hanem azt a földet, ahol volt a Gósen földjét, a delta vidéken belül, az csak egy kis része, nem is az egész birodalomnak, egyiptomi birodalomnak, hanem csak alsó birodalom, az alsó birodalomnak is csak egy része. Azt telt meg velük, nem az egész birodalom. Az újdonsült fáraó tehát sületlenségeket beszél, és ha így fogalmazok, akkor még nagyon jó indulatú voltam hozzá, mert ami még ennél is valószínűbb, hogy szándékosan félre beszél. Propaganda szöveget nyom, ezzel kezdi. Vagyis azzal, hogy eleve kipécéz, és eleve rossz színben tüntet fel egy népcsoportot, ahelyett, hogy a népe jövőjéről egy víziót festene, ehelyett ellenségképet gyárt. Ez derül ki az első mondatából. A második mondattal ezt folytatja tovább. Bánjunk csak okosan vele, nehogy még jobban megsokasodjon. Hát itt egyfajta népesség szabályozást jelent be, és ami elsőre kiderül, hogy okosba akarja megcsinálni, nem okosan, hiába is mondja, mert ha okosan akarná megcsinálni, akkor más dolgokat venne figyelembe, például a tényeket. De nem, őt nem zavarják a tények, ő okosba akarja megcsinálni ezt a népesség szabályozást, majd ő magától megoldja a problémát. Milyen problémát? Milyen problémát? Hát azt, amit ő kreált. Mert ez nem valós probléma. Ő kreált egy problémát, és ezt a problémát fogja majd megoldani. Egyébként ez a mai a hazai közéletből is ismerős lehet, de maradunk a bibliai történetnél. Szóval ő azt a problémát akarja megoldani, amit amúgy ő maga kreál. Úgy látszik, a fáraó képzőben nem csak humán és reál, hanem kreál tantárgyai is voltak. Jön a harmadik mondat, amivel minden eddigin túltesz, mert ha a háború támad, ő is ellenségeinkhez csatlakozik, ellenünk harcol és kivonul az országból. Hú, de sokszor elhangzott ez már a történelem folyamán, amikor egy kisebb néppel vagy kisebbséggel el akartak bánni. Ugyanez hangzik el. Egyébként most a kárpátaljai magyarokkal kapcsolatban is ugyanez elhangzik. Visszatérve a fáraóhoz, úgy tűnik, hogy teljesen fixálódott a témára, másról sem tud beszélni, amúgy ezt megint mi alapján mondja. Amikor semmi előzménye, semmi jele nem volt annak, hogy a kisebbségben lévő zsidó nép fel akar lázadni és el akarná foglalni Egyiptomot. Annál inkább volt ennek az ellenkezőjére példa, nem is olyan rég, amikor éhínség támadt, akkor ezt a helyzetet József nem arra használta fel, hogy Egyiptom ellen fordítsa, na most meggyengült Egyiptom, na gyertek, most foglaljuk el. Nem erre használta, hanem megmentette Egyiptomot. Tehát a történelmi tényeket meghazudtolva ezt az egészet, hogy milyen nagy veszélyt jelentenek Izrael fiai, az új fáraó eszelte ki. Ezzel kezdte. Jogosan merülhet fel bennünk a kérdés, hogy miért talál ki ilyeneket? Miért gyárt ellenségképet? Miért ezzel kezdi? Hát nekem nem az a dolgom, hogy történelmi vagy politikai választ találjak erre, hanem az, hogy bibliai, és ha lehet, akkor lélektani feleletet találjak. A kettő ugyanis, csak azért hozom be itt a lélektant, mert a kettő ezen a ponton egy. A bibliai felelet egyúttal lélektani felelet is. Azért beszél ilyen sületlenségeket a fáraó, vagy azért beszél ilyen rosszindulatúan a fáraó, mert fél. Sokszor az agresszió, a támadás mögött félelem. Félelem húzódik, az a hajtóerő lélektanilag. És ezért kreál magának egy ellenségképet, és próbálja ezt népszerűsíteni az alapvalói számára. Ráadásul olyanokból kreálja ezt az ellenségképet, akik eddig csak hasznára voltak a birodalomnak. A folytatásból kiderül, hogy a fáraó annyira fél, hogy saját aggodalmainak és félelmeinek a fogjává válik. Ez határozza meg az első intézkedéseit is, amelyet újdonsült uralkodóként hoz. Tehát eddig néztük a szavait, most megnézzük, hogy mik az első intézkedései. Építkezések. Építkezésekbe kezd, amelyek közül két városnak az építését a Biblia is megemlíti, Pitomét és Ramszeszét. A régészet szerint Pitom egy régebbi raktárváros volt, ide most újabb raktárak épülnek. A másik város az egykori Hikszosz főváros helyén épül, amely a Hikszosz uralkodók elűzése óta romokban hever. A fáraó itt építi ki a rezidenciáját. Miért itt? Hát itt jön be a félelem, ez több, mint jelképes cselekedet, azért, mert fél attól, nehogy valaha is visszatérjen a Hikszoszok uralma, ezért végképp el akarja törölni a múltból mindazt, ami erre emlékeztet, még az emléküket is el akarja törölni. És mindezekhez a munkákhoz, amit szintén tehát eddig is a félelem diktálta az intézkedéseit, és most egy újabb ilyen cselekedet jön, mert mindezekhez a munkákhoz kényszer munkára fogja Izrael fiait. Ők, akik addig szabadon éltek, most hirtelen egyik napról a másikra rabszolga sorba kerülnek. Ezzel pedig hirtelen egy karantén helyzetbe jutnak. Hiszen addig szabadon jöhettek, mehettek, ünnepelhették az ünnepeiket, végezhették azt a munkát, amihez értettek, és most mindennek egy csapásra vége. Életük teljesen lekorlátozódik a kényszerű munkavégzésre. semmilyen más munkát nem végezhetnek, csak az építkezést, sehova nem mehetnek máshova, csak az építkezés helyszínére, és semmi más nem csinálhatnak, csak dolgozhatnak, ehetnek, meg alhatnak egy keveset. A fáraó így akarta lekötni és megtörni az erejüket. Ám a kényszermunka ehhez kevésnek bizonyult, Izrael fiainak az életerejét az elnyomás sem tudta megtörni, és aminek a legfőbb jele az volt, hogy tovább sokasodtak. Ezért a fáraó kegyetlen bánásmóddal igyekszik még tovább nehezíteni a körülményeiket, az építkezésből is a legnehezebb feladatot kapják, sárkeverést és vályogvetést kell végezniük. Úgy tűnik, hogy ez sem használt, mert a fáraó egy harmadik intézkedést is bevezet, amely minden eddiginél kegyetlenebb, parancsba adja, hogy az újszülött zsidó fiú gyermekeket öljék meg. És itt ismerjük meg a történet másik két szereplőjét, akikről hamarosan kiderül, hogy Isten nekik szánta ebben a történetben a főszerepet. Sőt, annál is többet, kulcs szereplők lesznek. A parancsot ugyanis zsidó bábák kapják, akik a zsidó népességen belül levezették a szüléseket. A Biblia szerint ketten voltak, na itt álljunk meg egy pillanatra. Ha annyira nagyon elszaporodtak volna a zsidók, ahogyan ezt a fáraó beállította, akkor szerintetek elég lett volna kettő bába az egész izraeli népesség számára? Hát azért olyan nagyon nagy létszámmal ők itt még nem szerepeltek. Kettő bába elég volt ahhoz, hogyha valahol szül egy zsidó nő, akkor menjenek. Kettő bába elég volt. Tehát itt azért nem százezres tömegre kell gondolni. Tehát ketten voltak, és mindkettőjük neve fennmaradt, mert Isten igéje megőrizte. Sifrá és Púá, maguk is rabszolgák immár. Az is eszembe jut itt, hogy nagyon beszédes a Bibliában minden. Az is, amit mond, a Szentírás szövege, és az is, amit nem mond. A fáraó nevét nem mondja. Szándékosan. Mert nem ő, Isten előtt, Isten szemében nem ő a főszereplő. Mert úgy cselekszik, hogy nem méltó arra, hogy a neve fennmaradjon a Bibliában. És itt van az egyiptomi birodalomban egy rabszolga sorba taszított népnek két tagja, és több ezer év elteltével, egyik ilyen 3200 év után is, itt Magyarországon, Ajkán elhangzik a nevük. Mert ők meg valami olyasmit tettek, ami Istennek kedves. És Isten ezért gondoskodott arról, hogy a nevük fennmaradjon. Isten emléket állított nekik. A fáraó parancsa rettenetes helyzetbe hozza őket. Ez szerint a parancs szerint mindennel szembe kellene fordulnia ennek a két zsidó bábának, ami fontos, drága és szent a számukra. A hivatásukkal ellentétesen kellene cselekedniük, a népükkel szemben kellene cselekedniük, és a hitükkel szembefordulva kellene cselekedniük. Hogy tehetnének ilyet? Viszont ha nem engedelmeskednek a parancsnak, akkor meg ők kerülnek életveszélybe. Hát erre mondjuk azt, hogy kutyaszorító. Van-e bármi, ami egy ilyen rettenetes helyzetben segíthet? A Biblia szerint ezek a bábák rendelkeztek valamivel, ami nem hagyta, hogy egyszerű bábok legyenek a fáraó esztelen és kegyetlen játékában, rendelkeztek valamivel, ami által ezek a bábák bábuk helyett kulcsfigurái lettek a történetnek. Mi volt ez a valami? Erről így beszél mai igénk, de a bábák félték az Istent. És nem cselekedtek úgy, ahogyan Egyiptom királya meghagyta nekik, hanem életben hagyták a fiúgyermekeket. Ez a valami a Szentírás szerint az Isten félelem, az igazi Isten félelem. Ez az egész mondat, amit előbb idéztem, ez úgy, ahogy van, csodálatos. Szinte minden szavában egy külön üzenet ragyog, már maga az a szó is rendkívüli, amivel kezdődik ez a mondat, de a bábák félték az Istent. Ez egy szent de, ez egy ilyen szent csak azért is, egy szent szembenállás, de ellenben. Mondott valamit a fáraó, ellenben a bábák valami mást tesznek, de. Ezzel kezdődik ez a csodálatos mondat. És ezzel megtörik az akkor ismert legnagyobb emberi hatalom. Mert abban az időben az egyiptomi birodalom és annak az uralkodója volt a leghatalmasabb. De az ő hatalma is megtörik ezen, hogy de, nem úgy lesz. Ha pedig a mondat egészének jelentését nézzük, akkor már önmagában az egy nagy üzenet, hogy ezek a bábák, pont fordítva csinálják, ahogyan eddig a fáraó, amit eddig a fáraóról olvastunk, ezek a bábák először cselekszenek, és utána beszélnek csak. A fáraónál ez fordítva volt, ő előbb beszélt, aztán tett valamit. A szavai és tettei pedig az élet elnyomását és elfolytását célozták, és ez kiáltó ellentét ahhoz képest, amit meg a bábák tesznek. Mondom, minden szavát érdemes lenne végigvenni ennek a drága mondatnak, én azonban most csak azt a fogalmat emelem ki belőle, ami a bábák érthetetlen merész tettére rávilágít, honnan vették a bátorságot, hogy egyáltalán eszükbe jusson, egyáltalán megforduljon a fejükbe a fáraó parancsának ellene mondani. A Biblia azt mondja erre, hogy félték az Istent. Ez volt a titkuk. És innen merítették a bátorságot. Nem azt mondja a Biblia, hogy féltek Istentől, hanem azt, hogy félték Istent. A kettő nem ugyanaz. Egy pillanatra álljunk meg, Isten félelem. Ez azért az egy kicsit homályos, ködös, nehezen érthető kifejezés. Mit is értsünk alatta? Alapjelentésében először valóban egy különleges félelemre utal, van létjogosultsága annak, hogy az Isten félelem összetett szavunkban ott van a félelem is. Van ennek létjogosultsága, mert az alapjelentéséhez ez hozzátartozik. Arra a félelemre utal, amelyet az ember az Istennel való találkozás megrendítő élménye közben érez. Hiszen amikor Istennel találkozunk, akkor mi a szentségtelenek találkozunk a szenttel. A teremtmény találkozik a teremtővel. A mulandó az örökkévalóval. A földi a mennyeivel. És ilyenkor természetes, hogy az első reakciók között ott van egy egzisztenciális megrendülés. Egy elementáris félelem. Sok vallásban aztán meg is marad ezen az alapszinten, az Istennel vagy az Istenséggel való kapcsolat, a félelem dominál benne, sok vallásban ez a fő hajtóerő. Ám a Biblia hamar tovább vezet minket erről az alapszintről egy magasabb szintre, egy magasabb szintű Isten kapcsolatra, és ezért már az Ószövetségben túllép ezen az alapjelentésen az Isten félelem fogalma, és jellemzően az Isten előtti hódolatot és Isten tiszteletét jelenti. A fogalom szinonimái pedig tovább árnyalják a képet, szeretni Isten útján járni, szolgálni. Ez mind benne van az Isten félelem kifejezésben. Az Ószövetségben az istenfélő ember tehát olyan valaki, akit az Istennel való találkozás először meg is rendít, porba sújt, de utána egyúttal fel is emeli őt. Gondoljatok például Mózesre az égő csipkebokornál. Az istenfélő ember átérzi Isten megrendítő szentségét, de a felemelő kegyelmét és a szeretetét is. Átéli, hogy a Szent Isten nem határolódik el tőle, a szentségtelentől, hanem kapcsolatra lép vele. És ebben még azt sem akadályozza meg Istent, hogy az ember amúgy tényleg szentségtelen. Amikor valaki ezért hódol Isten előtt, ezért tiszteli és imádja őt, ezért jár az ő útjain, ezért figyel rá, és ezért engedelmeskedik neki, és szolgálja őt, és ezért szereti, na ez az istenfélelem a Biblia szerint. Az igazi istenfélelem arra indítja az istenfélő embert, hogy minden körülmények között hűséges maradjon Istenhez. Mai hívő emberek ezen a téren, mintha átestünk volna a ló túlsó oldalára, annyira kiemelten kezeljük azt, hogy az Isten szeret, segít, támogat, hogy közben szinte már teljesen háttérbe szorul Istennek a szentsége. Ezért is jó visszatérni újra meg újra az ilyen történetekhez, amelyekben jobban előtérben van Isten szentsége. Ilyen Isten félelmet látunk a bábáknál is. Az Isten félelem tehát nem egy elvon dolog a Bibliában, aminek a mindennapi életben semmi haszna nincs, és nem is valamilyen semmit mondó vallási ritus. Az igazi istenfélelem a Bibliában, a bábák példáján is azt látjuk, hogy mindig úgy nyilvánul meg, mint aminek nagyon is gyakorlati haszna van. Az Új Szövetségben ezt úgy írja Pál, hogy nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel. Nyereség. Úgyhogy most nézzük meg ezt a nyereséget még, és ezzel fejezzük be, hogy milyen nyeresége, milyen haszna van az igazi istenfélelemnek. Nézzük a bábák példájából. Az egyik ilyen nyereség, az egyik ilyen haszon az, hogy találékonyá teszi őket. Amikor kiderül, hogy nem engedelmeskedtek a fáraó parancsának, a fáraó maga elé rendeli, és felelősségre vonja őket. Miért teszitek ezt? Miért hagyjátok életben a fiúgyermekeket? Ez rendkívül beszorított és nyomasztó helyzet. És egy ilyen helyzetben, amikor az ember hirtelen beszorítják valahova, kutyaszorítóba kerül, ilyen helyzetben az ember eleve nehezebben tudja megválogatni a szavait, márpedig itt most elég egyetlen egy rossz szó, és azonnal kivégzik a bábákat. Ám hihetetlenül találékony feleletet adnak, mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptomiak, hanem életerősek. Mire a bába odaér hozzájuk, már meg is szültek. Hát ez egy tökéletes felelet. Nincs benne se mentegetőzés, se vád, csak a találékony, csattanós válasz. Egy ilyen életveszélyes helyzetben ilyet nem is tud magától mondani az ember. Ilyet csak akkor tud mondani valaki, ha Isten lelke adja szájára a szavakat. És ez olyan élmény lehetett akkor ott a bábáknak, amiről később Jézus így beszélt, amikor bátorította a tanítványait, amikor majd elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok, hogy mit mondjatok, hanem azt mondjátok, ami megadatik nektek abban az órában, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Ez az egyik haszna, nyeressége az istenfélelmüknek, hogy találékonyá teszi őket, de ebben a találékonyságban benne van Isten szent lelke. A másik gyakorlati haszna a bábák istenfélelmének az, hogy szabaddá teszi őket. Találékonyá, és a másik szabaddá. Hát itt is Isten lelkét sejthetjük, emögött, a szabadság mögött, szintén az új szövetségből tudjuk, hogy ahol Isten lelke, ott a szabadság. Hihetetlenül szabaddá válik ez a két bába, pedig amúgy, ne felejtsük el, külsőleg ők már foglyok, rabszolgák. Egy rabszolganép, rabszolga tagjai. Ezen belül egy lehetetlen helyzetnek is a fogjai. Ám belsőleg rendkívül szabadok. Mivel félték Istent, nem féltek. A félelem elveszi az ember eszét, ezt látjuk a fáraónál, az Isten félelem azonban a félelmet veszi el. Lehet, hogy a félelemnek az érzését nem veszi el minden esetben, de a félelemnek az erejét, a befolyását, igen. És ezt látjuk a bábáknál. Nem a fáraótól való félelem, és nem is a halál félelem határozza meg őket, hanem az Isten félelem. Ez pedig, nézzétek, milyen szabaddá teszi őket. Szabaddá teszi őket arra, hogy a parancsra, amit kaptak, arra azt mondják, hogy nem. Szabadnak érzik magukat arra, hogy ellent mondjanak a fáraónak, a világ akkori leghatalmasabb uralkodójának. Egy életellenes parancsnak mondanak ellent, mégpedig azért, mert az élet urára figyelnek. Ő szabadítja fel őket erre a vakmerő tetre. Még arra is szabadok, hogy amikor felelősségre vonják őket, akkor nyugodtan válaszoljanak az életveszélyes kérdésekre. Végül tegyük egymás mellé a történet emberi szereplőit. Egyik oldalon tehát ott van a fáraó, az udvari főembereivel, a másik oldalon pedig ott vannak a zsidó bábák. Végezzünk egy kis összegzést. Lényegét tekintve mi különbözteti meg őket? Igényben egyetlen szó jelzi ezt a különbséget. A fáraó és emberei féltek, a bábák félték Istent. Ez csupán egyetlen szó különbség egy rövid mondatban. Félek, vagy félem Istent. De ez az egyetlen plusz szó, ami a félelem mellett megjelenik, hogy Isten, ez az egyetlen plusz szó, ez a leghatalmasabb lényre vonatkozik, aki nem a fáraó. És ezért ettől teljesen megváltozik ennek a mondatnak, vagy ennek a szónak, hogy félelem, a jelentése. És nem csak a szónak a jelentése változik meg, hanem a történet is megváltozik. Istentől mindig megváltozik a dolgoknak a jelentése. Ha valamiben benne van Isten, akkor egészen más kimenetele lesz a dolgoknak. Akár ha a félelemben, vagy a félelem mellett ott van Isten, akkor az már egy minőségileg más dolog. Benne van-e Isten a dolgainkban, a mondatainkban, a gondolatainkban, a terveinkben? Ha igen, akkor megváltoztathatja a dolgok amúgy törvényszerű kimenetelét. A fáraót és udvari embereit az aggodalmaik és félelmeik húzzák, vonják, a bábákat Isten lelke ihleti és vezeti. Így is mondhatjuk, hogy egyik oldalon dróton rángatott bábuk, a másik oldalon Szentlélektől megragadott bábák. Ebben a történetben azok viselkednek foglyokként, akik szabadnak hiszik magukat. És azok cselekszenek szabadon, akik amúgy foglyok. Ebben a történetben az eseményeket nem azok határozzák meg, akik főszereplőnek gondolják magukat, hanem azok, akikre a majdnem főszereplő a bábú szerepet osztotta. Azt hitte a fáraó, hogy gyerekjáték lesz elintézni Isten gyermekeit, azt hitte a fáraó, hogy mint egy társas játékban simán lesöpörheti az ellenfél bábúit, a bábákat, de hamar kiderült, hogy nem ő irányítja a játékot, hanem a bábunak tekintett ellenfelei. A bábák azok, akik kézben tartják az eseményeket, mert hiszik, hogy Isten kezében vannak. És ezért tudják kézbe venni és kézben tartani az eseményeket, mégpedig olyan játi könnyedséggel, olyan szabadon és olyan találékonyan, hogy szinte játszanak a fáraóval. Az Isten félelem egy gonosz bábjátéknak véget vetett, és egy nagyszerű bába játékot eredményezett. Úgyhogy a történet kulcsfiguráit mindeközben békesség szállta meg. Olyan békesség, amely az Isten félelemből ered, amely a rabszolgaság karanténjában is szabaddá és találékonyá tesz. Azt kívánom, legyen ilyen békességünk, és most akkor stílszerűen úgy köszönök el, hogy bábás békesség. Imádkozzunk. Drága Úrunk Istenünk, köszönjük neked mindazokat, akik elődeink voltak a hitben. És köszönjük neked, hogy te gondoskodtál arról, hogy ne merüljenek a feledés homályába. Lám, azok az emberek, akiktől maguk idejében egy egész világ rettegett, és azt gondolta mindenki, hogy na, az ő nevük biztos fennmarad. Azoknak a nevei sokszor nem maradtak fenn, és ilyen egyszerű emberek nevei, mint ez a két zsidó bába, az ő neveik fennmaradtak, és szerte a világon, több ezer évvel később is hirdetik, itt is, és mindenhol. Mert te gondoskodtál arról, hogy az ő emlékük fennmaradjon. És nem csak miattuk, hanem miattunk is, mindazok miatt, akik utánuk jöhetünk a hitben, elénk állítod őket példaként, elénk állítod őket, hogy bátorítson minket az ő példájuk, hogy felemelje minket az ő példájuk, hogy figyelmeztesse minket az ő példájuk, és elhitesse, és megmutassa, hogy nyereség az, hogyha mi Isten félők lehetünk. Köszönjük, Urunk, a veled való kapcsolatnak a drága ajándékát, a sok-sok kincsét, a sok-sok nyereségét. És hála és dicsőség neked azért, hogyha ebből most is részesülhettünk, ebből most is átélhettünk valamit, és hogyha egy kicsit másképp megyünk innen haza, mint ahogy idejöttünk, akkor már volt értelme nem csak a mai napunknak, hanem az életünknek, mert nem emberi, hanem isteni dolgokkal gazdagodhattunk, telhettünk meg. Hála és dicsőség neked ezért, Urunk. Amen. Most még egy csendes percet is tartsunk, és ebben mindenki a maga imádságát is megfogalmazhatja. Ami még a szívünkön van, foglaljuk össze az Úr Jézustól tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldásvétel előtt a református énekeskönyvből a 458. számú éneket keressük ki, és énekeljük mind a négy versével. Tehát 458.
Aki értem megnyíltál, rejtsel, ó, örökkő szál, az a víz, a drága vér, melyet ontál a bűnér, gyógyír légyen lelkemnek, bűntől s vádtól mentsem meg, törvényednek eleget. Bűnös ember nem tehet, buzgóságom égne bár, s folyna könnyem, mint az ár. Elég tételt az nem ad, csak te válthatsz meg magad. Jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogozva, mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánsz, nem hagy a bűn pihenést. Mosd le, ó, mert megemész, ha bevégzem életem, és lezárul már szemem, ismeretlen bár az út, hozzád lelkem mennybe jut, aki értem megnyíltát. Rejts el, ó, örökkőszál!
A hirdetést elfelejtettem, azt most mondom, hogy ha Isten éltet minket, akkor holnap, a holnapi témánk karantén egy szorítóban, K.O. és oké, avagy kiütés és ápolás egy nehézsúlyú mérkőzésen. Ez így lehet, hogy elsőre kicsit furcsa, vagy talányos, de azért annyit elárulhatok, hogy Keresztelő Jánosról lesz majd szó a holnapi evangelizációs igehirdetésünkben. És most fogadjuk akkor Isten áldását. Azt mondja, Istenünk igéje, valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Amen.